Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet azt az alapigét, amelyet a mai Isten tiszteletre választottam, amelyet megírva találunk Mózes második könyvében, a 17. fejezetben, a 8. verstől a 14. versig a következőképpen. Eljött Amálék, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: válasz ki férfiakat közülünk, vonulj ki, és ütközd meg Amálékkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb. Amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgy, hogy a két keze fölé fölemelve maradt napnyugtáig. Így győzte le Józsué fegyverrel Amálékot és annak hadinépét. Akkor így szólt az Úr Mózeshez: írd meg ezt a dolgot emlékeztetőül egy könyvben, és vésd jól Józsué emlékezetébe, mert Amáléknak még az emlékét is eltörlöm majd az ég alól. Ámen. Ez Isten igéje. Minden egyes ige hirdetésnek, amikor az ifjúság szolgál, ugye a második vasárnapon a hónapban, van egy tematikája, van egy témája, és a mai ige hirdetésnek, ha eljutott a testvérekhez az a plakát, eljutott hozzátok ez a plakát, akkor láthattátok, hogy azon ráírva: harcban állsz. Ez a mai témánk, ez a mai ige hirdetésemnek is az alapja, hogy harcban állunk. De mielőtt azt látjuk, hogy Amálék megtámadja a zsidó népet, amiről itt olvastam, mielőtt ez megtörténik, nagyon fontos dolgok, fontos események történnek a Szentírásban. És azt látjuk, hogy előtte a zsidó nép több mint 400 év rabszolgaság után megszabadul Egyiptomból. Kihozza őket Isten, és ígéret földjére vezeti őket, azt mondja, hogy elvisztek titeket az ígéret földjére. A vörös tengeren száraz lábbal kelnek át, aztán a pusztában, amikor a nép elkezd zúgolódni, akkor Isten táplálja őket a mennyei mannával és a fűrjekkel, aztán a keserű vizet édessé változtatja az Úr, és tudjuk azt, hogy ezelőtt, a szakasz előtt történik meg az a csoda, amikor a kősziklából, Jézus Krisztusból a víz fakad, ugye, előképez. Nagyon jó azzal tisztában lenni, hogy amikor egy ószövetségi igét olvasunk, akkor azt, ahogy a római levél is mondja, az a mi tanításunkra irattatott meg. Amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Tehát amikor egy-egy ilyen ige szakasz elén kerül az Ószövetségből, akkor megnyugodhatunk, hogy ennek igenis van számunkra is személyes üzenete. És hadd kezdjem az első kérdést ezzel, hadd kérdezzem meg tőled személy szerint, hogy kihozhatott-e már az Úr Egyiptomból? Szabad vagy-e már? Vagy még mindig ott vagy a bűn fogságában, ugye tudjuk, hogy Egyiptom az a rabszolga helyzet, amiben a zsidó nép volt, az mindig a bűn rabszolgaságát szimbolizálja. És ott a páska bárányban, ami előre mutat Jézus Krisztusra, a páska bárány vére volt az utolsó csepp, ha lehet így mondani, ahhoz, hogy megszabaduljon Izrael. Hadd kérdezzem meg, a te életedben megtörtént-e már ez a szabadulás? Ez egy nagyon fontos kérdés, ez egy kulcs kérdés. Azt látjuk az igénkben, hogy ahogy megtörténik ez a szabadulás, ahogyan kijön Isten népe, Izrael, kijön Egyiptomból, rögtön támadja egy nép. Pedig mondhatná már ez a nép, Izrael, hogy Uram, ott volt az a 10 csapás, kihoztál minket Egyiptomból, átvittél minket a Vörös-tengeren, táplálsz minket, kaptunk vizet, élő vizet a pusztába. Hát nem elég ez a sok dolog, ami velünk történt. Miért támad ránk rögtön Amálék? És olyan döbbenetes látni, és jó, hogyha mi is ezt tudomásul vesszük, hogyha új élet fakad, és új életre hív téged az Úr Jézus Krisztus, akkor rögtön lesznek támadások. Ne gondoljátok, ne higgyétek el azt a hamis evangéliumot, ami azt mondja, hogyha megtérsz, gazdag leszel, sikeres leszel, nem leszel beteg, minden dolgod jó lesz. Hazug evangélium. Vajon feljebb való-e a tanítvány a mesterénél? Azt mondja az ige. Ugye nem vagyunk feljebb való Krisztusnál, hát nézzünk Krisztusra, hogy neki, az Isten fiának mit kellett szenvednie ezen a földön. Vajon mi többet érdemlünk nála? Hát dehogy. És ez az ige szakaszunk is azt mutatja, hogy rögtön támad a hústest. Azt olvassuk a 8-as versbe, eljött Amálék és megtámadta Izraelt Refidimbe. És tudjuk azt, hogy Amálék az egyértelműen a test kívánságát, a testet szimbolizálja az Ószövetségben. Ahogy te odaadod az életedet az Úr Jézus Krisztusnak, akkor készülj fel arra, hogy rögtön fog támadni az óembered a test kívánsága. Galata levélben a 17. versben, az 5. fejezetben ezt olvassuk. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. A hívő élet az egy harc. És lehet ez a férfiak szívéhez közelebb áll, de tudatosítani kell magunkban azt, hogy igenis ez egy harc. És olyan sokszor gondolják azt az emberek, hogy a hívő élet az egy unalmas élet. Hogy ez sem szabad, az sem szabad. Ott ülhetsz a kis otthonkádba, vagy a kis melegítődbe, otthon aztán nézel ki a szemed elé. Szó sincs róla. A hívő élet egy harc méghozzá. Egy olyan harc, amire nincsenek sablonok. Nem gyárthatsz le magadnak sablonokat, és ezt nem húzhatod rá minden helyzetre, hanem Isten vezetése alatt kell élned az életedet, ami egy csodálatos dolog. Maga a mindenható Isten vezet az ő lelkével, de a testünk a lélek ellen tör, hogy ne tudjuk véghez vinni Isten akaratát, hogy ne tudjunk engedelmeskedni neki. Nézzük meg, mik a test cselekedetei. Folytatja a Galata levél. Elég hosszú lista lesz. Majd otthon javaslom mindenkinek, hogy kicsit ízlelgesse ezt az igét, kicsit vizsgálja meg az életét, hogy vajon nem ezek uralkodnak-e benne, akár hívő vagyok, vajon nem törte, nem buktam el ezekben a bűnökben, akár még nem jöttem ki Egyiptomból, vajon nem ezek kötik-e az életemet. A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak. Mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ha nem tudnánk, hogy ezt közel 2000 éve vetették papírra, mondhatnánk azt is, hogy ezt a listát ma írták. Hát ilyen a mai élő ember. Ilyenek vagyunk mindnyájan, valamelyikben biztos, hogy érintettek vagyunk. Mert tudjátok, a gonosznak a módszere talán egy picit változott, de a lényeg az ugyanaz. Lehet, hogy a színezete egy picit változott, de a lényeg az ugyanaz. A test kívánságain keresztül támadja a hívő embert is, és aki pedig még nem Krisztusban újonnan született ember, az pedig csapdában és fogságban tartja. Nincs új a nap alatt. De annyit láthatunk, hogy az Úr Jézus Krisztusban van szabadulás. Viszont nem szabad elmennünk amellett sem, amivel folytatódik ez az ige. Megdöbbentő, amit mond Isten ezekről a bűnökről. Azt mondja, ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Értitek? Itt nem valami egyszerű holmi gittegyletről, vagy közösségi összejövetelről van szó. Itt nem arról van szó, hogy érezzük jól egymást, és istenítsük egymást, hogy milyen jó emberek vagyunk, hanem itt az örök élet dolgairól van szó, vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra. Nem játék az, ami itt folyik ebben az imaházban is, hanem az örök életről szól. Mert ott, ahogy Amálék megtámadta Izrael népét, úgy támad ellened is a gonosz. Ott akkor azért, hogy az üdvösség, az ígéret, ami Jézus Krisztusban adatott, elvesszen, mert ha a zsidó nép kiirtásra kerül, akkor elveszik az nekik adott ígéret, most pedig azért, hogy a számodra adott ígéret Jézus Krisztusban az örök életedet elveszítsed. Erről szól az élet. Ha azt hitted eddig, hogy másról szól, akkor hadd mondjam meg neked most, hogy az örök életről szól az itteni életed. És hogyha elhiszed a sátán hazugságait, hogy másról szól az életed, akkor benne fogsz maradni a kárhozatban. Tehát nem kisebb dologról van szó itt, mint örökkévaló dolgokról. Isten ma meg akarja vizsgálni az életedet. Engedj neki. Engedj neki, hogy az igéje föltárja a szívedben lévő dolgokat. Hadd kérdezzem meg, hogy állsz te most Isten előtt? Bátorítok mindenkit, hogy merjünk belenézni ebbe a tükörbe. Vizsgáljuk meg az életünket, akár otthon, csendességünkbe, olvassuk el a Galata levelet, abból akár az 5. fejezetet. Az első kérdés, hogy kihozott-e már Isten Egyiptomból? Megélted-e már a szabadulást? És a második kérdés, hogy harcolsz-e a bűnnel? Mert a bűn ellenet fog törni. Itt érünk el a következő pontunkhoz. A harc, az imádság és a győzelem. Mert hadd mondjam el azt az örömhírt, hogy igenis a harcban, a kísértésekben Jézus Krisztusban lehet győzni. Lehet győzni. Ahogyan itt látjuk ebben a történetben, az imádság kulcsa a győzelemnek. Mindjárt lesz egy kép, ahol láthatjuk csodálatosan azt, ahogy ott a háttérben Mózes imádkozik. És olyan jó a közösségre is előre mutat már az, hogy szükség volt segítségre, hogy fenntartsa a kezét. És hadd mondjam el nektek, hogy ez nem mese. Ez nem mese. Ez nem egy monda. Nem egy kitalált dolog. Isten maga mondta azt, hogy írjátok le ezt egy papírra, hogy Józsué nehogy elfelejtse, hogy nem ő győzött, hanem ott a háttérben az imádság ereje volt az, ami megadta a győzelmet. Mert amikor leengedte a kezét Mózes az imádságból, akkor a csata is vesztésre állt. Két dolgot nem szabad elfelejteni. Az egyik, soha ne hidd azt, hogy te győzhetsz a gonosz ellen egyedül. Nincs esélyed. De azt se gondold, hogy neked csak hátra kell dőlnöd, és nem kell tenned semmit. Ugyanis Józsuénak le kellett menni oda, a völgybe is meg kellett vívnia a csatát, de a győzelem az az imádságtól függött. Nem attól függött, hogy ő milyen jól forgatta a kardját. Értitek? Kell lesz hozzá te is, hogy oda tedd hozzá magadat, de az imádságban dől el a győzelem. Olyan jó volt a színdarabba az egyik szereplő által elmondott pár mondat, hogy belegondoltál-e már abba, hogy mekkora lehetőség az, hogy te imádkozhatsz? Az imádságnak mekkora lehetőség, az imádsággal mekkora lehetőséget adott Isten a te kezedbe? Hogy megszólíthatod őt, a mindenhatót, hogy bocsánatot kérhetsz tőle, hogy kegyelmét elfogadhatod, hogy hálát adhatsz neki. Óriási dolog, nagyon nagy ajándék. Persze ne legyünk álszentek, nem csak imádságból áll a hívő élet, hanem a harcot, azt igenis meg kell vívni. Az Efézusi levélben ezt olvassuk. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Nekünk nem emberekkel van harcunk, ezt ne felejtsük el, és mi rászorulók vagyunk. Ahogyan Luther mondta az utolsó mondatában halála előtt, mindannyian koldusok vagyunk, mindannyian rászorulók vagyunk Jézus Krisztus drága kegyelmére, és az ő hatalmas erejére, mert önmagunkban nem megy. Nekünk nem egy másik embert vagy magunkat kell legyőzni, hanem Jézus Krisztus által fogadhatjuk és vehetjük el a győzelmet a gonosz fölött. Nézzük meg, milyen fegyverzetnek kell lenni a harcban. Itt láthatjuk kivetítve, hát lehet, hogy a férfiakhoz kicsit közelebb áll talán ez a római páncélzat. De nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy például ma egy amerikai gyalogos, egy amerikai katonának a felszerelése körülbelül $1 millió, egy katona. Az nagyjából olyan 300 millió forint. Egy katona. Ilyen értékes. Akkor mi, akik szellemi harcban vagyunk, vegyük már a mennyei Istennek a fegyverzetét magunkra, ami sokkal hatalmasabb és sokkal erősebb ennél. Azzal kezdve, hogy legyen felövezve a derekatok igazság szeretettel. Nem tudom, mennyire látszik ott az az öv, amiről lelóg egy ilyen páncél, de ennek az övnek az a lényege, hogy egybe tartsa az egész ruhát. Ez tartja egybe az egész ruhát. És ez az az igazság, amit Jézus magáról mond, azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez maga Jézus Krisztus. Az életedet összetartja-e már Jézus igazsága? Van-e igazságod az Isten előtt, Jézus Krisztusban? Ezt mondja, hogy ez tartsa össze az egész fegyverzetünket, a Jézus Krisztus igazsága. Aztán a másik, azt mondja, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, de az van írva, hogy megigazulás, ez pedig az az igazságosság, az amikor igazságos vagyok, jogos vagyok a másikkal. Mondhatnánk így is, amikor Isten szerint járok el a másik emberrel szembe. És ez a páncél, ez a mellvért, ez a szívünket védi. Mert a szívünkből indulnak ki a gonosz dolgok. És hogyha az Isten akaratát megcselekedjük a másik emberrel szembe, az védi a szívünket. Mert akkor az előre elkészített jó cselekedetekbe járhatunk, és nem a gonosz által elkészített dolgokban. Aztán ott van, ami ezt már úgy a gyakorlati világba át is viszi, az a kis saru. Lehet, hogy nem tűnik olyan nagy fegyvernek, de ha több kilométert kell mezitláb, kövös, sziklás utakon végig sétálunk, azért jól jön egy cipő vagy egy saru. Fontos dolog ahhoz, hogy tudjunk mozogni. És azt mondja, hogy vegyétek fel, hogy felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, hogy legyünk készek hirdetni a békesség evangéliumát, hogy Istennel megbékélhet az ember, a bűnös embernek van lehetősége Jézus Krisztusban megbékélni Istennel. És aztán az egyik legnagyobb fegyver, ez a páncél, ez a hatalmas páncél. Vegyétek fel mindenképp a hit pajzsát, ugye itt pajzs, jobb is pajzs, mert a páncél az kisebb, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, és itt a hit az egy kicsit több annál, mint mi magyarok, ahogy szoktuk mondani, hogy hiszek vagy nem hiszek, hát ez olyan bizonytalan dolog. Itt a bizalomról van szó, meggyőződés, bizonyosság, hűség, megbízhatóság. Vegyétek föl a bizalomnak a páncélját. Bízol-e Istenbe? Bízol-e benne, hogy ő a te urad? Bízol-e Jézus Krisztusba, hogy ő a megváltód? Hogy az ő oldalán harcolhatsz, hogy a győztes oldalon lehetsz? Nem tudom, hogy láttunk-e ilyen filmeket, de először az tűnik fel, hogy emögé a pajzs mögé, hogyha az ember úgy legugol és begugol mögé, akkor meg tudja védeni az egész testét. De talán láttunk már vagy képet, vagy filmet arról, amikor a római légiók ahogyan mentek, akkor több ember összetette ezt a pajzsot, és ilyen teknős béka szerűen védték oldalról, előről, hátulról és fölülről a pajzsal egymást. De most csak képzeljük el, hogyha csak az egyik pajzs nincs ott, oda már belő a nyíl. És ugyanígy vagyunk a közösségbe is, hívő közösségébe is. Így kéne összezárnunk a bizalom, a hit pajzsát. És így kéne mennünk és szolgálnunk az Isten dicsőségére. De hogyha az egyik nincs ott, ott már belőnek, és a többit is eltalálják. A hit pajzsa. És aztán folytatja az igénk. Vegyétek fel az üdvösség sisakját. Az üdvösség sisakja a fejünket védi, a gondolkodásunkat. És megkülönbözteti, látjátok ott rajta ezt a szín sörét, megkülönbözteti, hogy melyik ki kihez tartozik. A sisakból lehetett tudni, hogy ki kihez tartozik. Te kihez tartozol? Rajtad lehet-e már az üdvösség sisakja, az a szilárd meggyőződés, hogy Jézus Krisztusért van örök életed. Ahogyan Luther mondja, kincset, hitvest, gyermeket, életet mind elvehetik. Mit érez ő nekik? Milyen a menny örökre? Megvan-e ez a meggyőződés az életedben? Mert hogyha ez a gondolataidban napi valósággá válik, akkor aztán érhet bármi baj, bármi nehézség, bármi próba. Azt az üdvösséget senki nem veheti el tőled. Ott vannak-e a gondolataidban? Aztán a lélek kardja az egyetlen, amelyik támadó fegyver is, és védekező fegyver is. Látjuk azt a kardot, ez a két élő kard. És az Isten igéje, a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ismered-e az igét? Ismered-e a Szentírást? Ismered-e, hogy a mindenható Isten hogy jelentette ki önmagát? Használod-e védekezni, amikor jönnek a támadások? Vagy használod-e néha feddésre, intésre, buzdításra, bátorításra? Használod-e az Isten igéjét? Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Imádság. Tudnod kell, hogy harcban állsz. Használod-e Isten fegyverzetét? Vagy te is olyan vagy, mint amit még elképzelni is veszélyes lenne. Most gondoljunk bele valaki Szíriába, ahol most éppen dúlnak a harcok. Egyszer csak kimenne egy strandpapucsba, meg egy rövidgatyába, egy koktéllal, hogy hát jöttem a harcmezőre harcolni. Ugye milyen röhelyes ez a kép? Röhelyes. Akkor mi lelki értelemben miért nem vesszük fel az Isten fegyverzetét? Miért megyünk ki strandpapucsba, koktéllal a kezünkbe? És akkor csodálkozunk, hogy meglőtték a lábunkat, meg olyan esetlenek vagyunk, meg kikerültünk a harcmezőről, hogy úgy elbuktunk már megint. Hát használjuk Isten fegyverzetét. Öltsük magunkra, azt mondja az ige. Csodálatos lehetőség. Micsoda védelmet nyújt a harcban, mert harc az lesz. És a legnagyobb dolog itt az imádsággal kapcsolatban, hogy tudjátok, igazából még imádkozni se tudunk úgy, ahogy kellene. Nem, nem. És olyan jó, hogy bátorít minket az ige a Róma 6.26-ból. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Értitek? Hogy közben jár értünk maga a lélek? És tudjátok ott, ahogy Mózes tartotta a kezét, ő elfáradt, és leeresztette a kezét, és kellett, hogy megtámasszák, de Jézus Krisztus kezei odaszegeztettek a fára. Ő nem fárad el közben járni, érted és értem. Tudjátok, amikor keresztre feszítik Jézust, imádkozik azokért, akik keresztre feszítik őt, hogy nem tudják, hogy mit cselekednek, és atyám, ne számíts be nekik. És most is
esedezik érted, megy a harc érted, imádkozik érted, harcol érted. Olyan jó ezt tudni, hogy mi rászorulók vagyunk. Jézus Krisztusra szorulunk rá. Nem a saját erőnkből kell megállni, nem a saját okos és a nagy erővel és minden, mi tudjuk, mi már igazi jó hívők vagyunk, mi már tudunk mindent, nem. Nekünk csak Jézus Krisztusban kell megerősödnünk, idézőjelbe ezt a csakot. Három dolgot szeretnék így zárásként csak összefoglalni. Az első kérdés, amit ma föltett Isten, szabad vagy-e már? Ki jöhettél-e már Egyiptomból? Ki hozott-e már téged, Isten? Elfogadtad-e már az Úr Jézus Krisztusban a szabadítást? Aztán a második kérdés, hogy hogyan állsz a bűn kérdésével az életedben? Tisztában vagy-e azzal, hogy honnan, milyen területeken támad a gonosz? És itt hadd helyezzem a szívetekre még egyszer azt, hogy olvassátok el otthon a Galata levelet, azon belül is kifejezetten az 5. fejezetet. Vizsgáljátok meg az életeteket. És a harmadik kérdés, ami színdarabban is elég komolyan elénk jött, mi a helyzet az ima életeddel? Láthatjuk azt a mai történetünkben, hogy Józsué engedelmes volt. Ahogy Mózes kiadta a parancsot, engedelmeskedett. És tulajdonképpen azt kéne, hogy mondjuk, hogy egy hívő ember életében ez kellene, hogy az alap legyen. Az engedelmesség. Kapott egy parancsot, és azt olvassuk róla, hogy mindent úgy cselekedett Józsué. Engedelmes életben jöhetnek a győzelmek. De ne felejtsd el soha, hogyha győzelmet is élsz át, az nem miattad van, hanem Jézus Krisztus győzhetett a te életedbe. És dicsőítsd őt, ahogyan ott a háttérbe imádkozott Mózes, és azon dőlt el a győzelem, úgy tudjad, hogy a te életedben is ez így működik. De ne feledd, hogy csak akkor lehet Istennek áldása az életedbe, ha engedelmes vagy. Ha hallod az ő igéjét, és engedelmeskedsz neki. Én azt kívánom, hogy legyünk mindannyian Isten engedelmes szolgái. Bátran harcoljunk az ő oldalán a gonosszal szembe, és ne felejtsük el az Isten fegyverzetét. Imádkozzunk! Drága mennyei Atyám, köszönöm azt, hogy lehajolsz hozzánk, és te őszintén beszélsz velünk, hogy te nem hamis, hazug evangéliumot hirdetsz nekünk, hanem felkészítesz arra, hogyha elindulunk veled az úton, akkor igenis jönnek támadások, harcok. És ahogyan az oltár előtti ígében olvastuk, nem érnek minket olyan támadások, kísértések, amik meghaladnánk a mi erőnket, azaz téged, ugyanis te vagy a mi erőnk, drága Úr Jézus. Könyörgök most azért, hogy mindannyiunk életébe leplezd le a bűnt, és hadd vezessen minket ez oda hozzád, hadd értsük meg a mi rászorultságunkat, drága Úr Jézus, és hadd éljünk a te fegyverzeteddel, használjuk azt, hogy győztes csatákban vehessünk részt. Amen.